Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ez a címlap a Szabad Európa podcastja. Én Lampi Ágnes vagyok. Hát rengeteg politikai esemény lesz, amit elemeznünk kell. Például a minap kormányinfó volt, Gulyás Gergely tartotta, finoman szólva is optimista tervekkel kezdte. Azt mondja, hogy minden fontos célra jut majd pénz a 2025-ös költségvetésben. Lakhatási és családtámogatások bővítése lesz is a cél. Néhány éven belül továbbra is az 1 millió forintos átlagbér és a 400 ezres minimálbér. Úgyhogy tényleg optimista volt Gulyás Gergely. Természetesen szó volt azokról a felvételekről, hang- és képfelvételekről, amelyek nyilvánosságra kerültek Magyar Péterrel kapcsolatban. Azt mondta Gulyás Gergely, hogy nincs magántitkos szolgálat, ez egy újabb hazugság Magyar Pétertől. A közvéleménykutatók pedig nem mérnek, hanem politikát csinálnak, legalábbis így fogalmazott. Magyar Péter egyébként reagált erre a Facebookon, úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor kormányzásának eredményeképpen ma romokban van a magyar gazdaság, Európa rekorder az infláció, 27%-os az áfa, szétesik az egészségügy, közlekedés, Orbánik célszüllesztették az oktatás, lakhatási megélhetési válságot okoztak. Tehát ehhez képest is ez az utolsó idézet, aztán kezdjük is az elemzést. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban egészen másképp fogalmazott Magyar Péterhez képest. Azt mondta, hogy 2025-ben valóban történnek majd olyan dolgok Magyarországon, amire nem indokolatlan a fantasztikus kifejezés használata, és hogy tulajdonképpen a költségvetés is egészen fantasztikus állapotban van. Szóval két eltérő narratíva. Úgyhogy lesz, mit elemezünk Róna Dániellel, a 21 Kutatóközpont igazgatójával. Köszönöm, hogy itt vagy nálunk.
Én köszönöm a meghívást.
Na kezdjük már először ezzel a két narratívával, mert hogy láthatóan 2025-re, vagy akár 2026-ra fordulva, ez láthatóan egy fontos üzenete lesz a kormánynak is. Ugye a béke költségvetéséről beszélt Orbán Viktor, ami azt jelenti, hogy most már, hogy várható közel a béke, így aztán sok mindenre jut majd pénz, miközben ugye idéztem, hogy Magyar Péter hogy látja ezt a helyzetet. Szóval hogy látod, hogy ez mennyire lesz meghatározó üzenet itt 2025-26-ban?
Hát egészen biztosan az lesz. Látszik, hogy ez tudatos, tehát amit Gulyás Gergely, meg amit Orbán Viktor mondott, az összecseng. Nyilván, ha a gazdasági valóságot nézzük, akkor az sokkal kevésbé derűs, mint ahogy elmondták a kormányvezető politikusai. Ugyanakkor az nagyon fontos nekik, hogy egy olyan helyzetben, amikor a országnak a kétharmada azt gondolja, hogy rossz irányba mennek a dolgok, amikor a magyar gazdaság zsugorodik, amikor ugyanaz infláció már nem olyan magas, mint egy-két éve, de az árak azért fent vannak. Tehát alapvetően egy nagyon nehéz gazdasági helyzet van, akkor megpróbálják átfordítani a közhangulatot. Ugye egyrészt erre gazdasági intézkedéseket is bejelentettek, másrészt pedig legalább az érzetet próbálják jobbá tenni.
És ezzel lehet? Mit gondolsz? Vagy hogy
szkeptikus
látod?
Vagyok, ezzel kapcsolatban is sikerülni fog. Az embereket kevésbé érdekli az, hogy a miniszterelnök milyen jelzőket használ a következő évre. Sokkal inkább az érdekli, hogy milyen a valós gazdasági helyzet, és a saját háztartásuk anyagi kilátásai hogyan alakulnak. És hogyha megnézzük a fogyasztói bizalmi indexet, ami pont ezt méri, ezt a várakozást, akkor azt látjuk, hogy ez elég negatív, szóval szkeptikus vagyok.
Hát ehhez képest, most visszaolva vágtam, csak úgy ilyeneket használ tényleg Orbán Viktor a költségvetés, hogy nagyszerű, fantasztikus, példátlan, így fogalmazott, hogy ezeket a szavakat lehet használni. Azért kérdezem, hogy várhatóan ezt súlykolni, vagy többször halljuk majd még a következő időszakban, és ehhez képest pedig valóban itt vannak az ellenzéki kifejezések, amiket az előbb idéztem Magyar Pétertől. Szóval ez mennyire mehet át, vagy melyik lesz az erősebb, hogy látod?
Nyilván a politológus nem jós, szóval ezt nehéz megmondani. Ugye beszéltük az adás előtt, hogy azért a miniszterelnökkel is próbáljunk empatikusak lenni, 14 év kormányzás után mindig új szavakat használni, új jelzőket kitalálni, az újdonság érzetét kelteni nem könnyű, tehát volt már az elrugaszkodás éve, meg a lázadás éve, meg nem tudom még milyen évek voltak. Most ez a fantasztikus jelzőt kapta a következő év, tehát egyszerűen nehéz a 14. új jelzőt is megtalálni. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nyilván fontos, hogy a politikusok mit kommunikálnak, de az sokkal fontosabb, hogy a választópolgárok mit érzékelnek. És az, hogy most, ha nincs is válságban a kormány politikai értelemben, de azért egy sokkal nehezebb helyzetben van, mint korábban, Magyar Péter és a Tisza felemelkedésével, az nem kis részben a gazdasági adatoknak köszönhető.
Mármint a Tisza felemelkedése?
Nem, az nem, hanem a Fidesz népszerűségének a csökkenése. Ugye 53%-ot kaptak, 52, valamennyit a 22-es országgyűlési választáson, az EP választáson már 45%-ot, tehát az már eleve egy majdnem 8% pontos csökkenés, és a nem kormány által fizetett közleménykutatások pedig ehhez képest további csökkenést mutatnak. Tehát ez mindenképpen ebbe benne van az, hogy ugye 2012 és 2019 között itt egy nagyon jelentős konjunktúra volt, ha magyar viszonylatban nézzük. Nagyon sok város sokat fejlődött, nagyon sok helyen azt érezhették az emberek, hogy tényleg előre léptek a néhány évvel ezelőttihez képest. Viszont azóta gyakorlatilag válság hátán, tehát Covid, energiaválság, gazdasági zsugorodás, tehát 2020 óta nem tudja a kormány azt az életszínvonal növekedést garantálni a lakosságnak, amit előtte tudott, és ennek nagyon nagy szerepe van. A 22-es választás előtt volt egy óriási osztogatás, aminek aztán meglett az ára
is,
és a böjtje a későbbiek során, de politikai értelemben persze működött, ahogy ön is mondja. Szóval, hogy szerintem ha a gazdaságot nem tudják újra növekedési pályára állítani, és nem tudnak jelentős mértékben milliók életkörülményen javítani, akkor ez egy nagyon nehéz választást tesz.
Még egy üzenet ehhez képest is, amiben összekapcsolódik, és ez Trump győzelmével kapcsolatos, mert hogy ezt is nagyon erőteljesen kommunikálja Orbán Viktor, és ezzel függ össze, mert hogy úgy fogalmazott, hogy ez az, hogy ugye Trump győzött, ezt teszi lehetővé a béke költségvetését. Azt mondta a Kossuth Rádióban péntek reggel, hogy szélcsendben vagyunk, eddig húzott a hajó, vitt a szél, és hogy majd innentől kezdve minden jobbra fordul, mert hogyha Trump esetében ugye sikerül lezárni, vagy valahogy megoldást találni, vagy valamilyen mennyugvást találni a háborúra, akkor ez lehetőséget ad a béke költségvetésére. Szóval ezt hogy látod, mert ugye beszéltünk, hogy mennyire kell mindig új üzeneteket mondani. Ez a fajta üzenet és Trump győzelme, ez mennyire új, vagy mennyire működőképes?
A kommunikáció szempontból erre is mondtam, hogy érthető. Nyilván szimbolikus értelemben ez egy nagy siker Orbán Viktornak. Ő a nem hogy az elsők között, hanem tényleg az elsőként támogatta Trumpot, és jó kapcsolatot épített ki vele. A nemzetközi szövetségépítésben ez egy nagy lökést adhat neki. Az ő jelentőségét növelheti, de ebből a magyar gazdaság nem hinném, hogy profitálna, és nem hinném, hogy a Fidesz 2026-os győzelmi esélyeit növelné az, hogy most Trump lett az Egyesült Államok elnöke. Tehát ugye ha részletesen megvizsgáljuk az összefüggéseket, akkor látjuk, hogy rengeteg sebből vérzik a miniszterelnök érvelése. Tehát az egyik az, hogy Trumpnak a külügyminisztere és a nemzetbiztonsági főtanácsadója, akiket kinevezett maga mellé, vagy megnevezett, azok olyan emberek, akik azért kritizálták Bident, hogy nem segít eléggé Ukrajnának, nem szállít elég fegyvert. Tehát Orbán Viktor szótárában azt mondhatnánk, hogy még háborúbb pártibb politikusokat nevezett meg Trump, mint amilyen Biden volt. Nyilván ezt én idézőjelbe tenném, vagy én semmiképp nem használnám, csak már azt jelezném, hogy nem hinném, hogy az Egyesült Államoknak érdeke lenne, hogy elengedje az ukránok kezét. Rácz András írt erről egy nagyon hosszú elemzést, azt ajánlom mindenkinek, nagyon szépen levezeti. Tehát nem gondolnám, hogy pusztán amiatt, mert Trump lett az elnök, itt előbb lesz béke. Másodszor is az, hogy most a magyar költségvetés mennyire a béke vagy a háború költségvetése, tehát tulajdonképpen attól még, hogy Ukrajnában mondjuk tűzszünetlen és véget érnek a harcok, az nem azt jelenti, hogy akkor a magyar költségvetésnek teljesen másnak kell lennie. A infláció sem a háború miatt lett magas, és a energiaárak sem olyan egyszerű és determinisztikusan kijelenthetően a háború miatt lettek magasak. Tehát ez a valóság az nyilván komplikáltabb, mint a kommunikációs narratíva.
Evezzünk már vissza, hogy a miniszterelnök szavait vagy képeit próbáljam használni, mert erről fogalmazott, hogy a békevitorlás most veszteg el a nyílt tengeren. Hát akkor mi meg evezzünk vissza, vagy vitorlázunk vissza Magyar Péterhez, mert hogy úgy tűnik, hogy a kampánynak az egyik másik fő iránya az a Magyar Péterrel kapcsolatos kommunikáció lesz, vagy lehet ezt majd kérdezem, hogy ezt hogy látod. Ugye most nagyon sok hangfelvétel jelent meg, Magyar Péter tartott egy sajtótájékoztatót erről, megelőzendő ezeket, és ugye valóban utána jöttek ezek a bizonyos hangfelvételek, leleplezőnek szánt hangfelvételek. Hogy látod, hogy ugye itt is nehéz eldönteni, két narratíva van, Magyar Péter ugye arról beszél, hogy ezek összevágott, mesterséges intelligenciával legyártott anyagok, bármit lehet rajta, bármit elmondathatnak vele tulajdonképpen, vagy akár vele, vagy a politikus társaival kapcsolatban, miközben hát a Fidesz pedig azt kommunikálja, hogy lám-lám ilyen nyugerekről beszél, káromkodik, a saját pártársait alkalmatlanak tartja, stb. Szóval hogy látod, hogy fog ez összeállni itt a közeljövőben?
Megint ugye a jövőre vonatkozik a kérdés, azért kell, hogy
vagy akkor most, hogy látunk már, hogy azért ezek most meghatározzák, meg a közbeszéd világos tematizálásával ezek most visszakerültek, ezek az ügyek.
Igen. Alapvetően stratégiai értelemben az nem érdeke Magyar Péternek, hogy erről szóljon a napirend. Tehát nyilván neki az a jó, hogyha az egészségügy, az oktatás és a gazdaság hiányosságaira tudja felhívni a figyelmet, kormányzati kudarcokra, és ebben tud ő alternatívát kínálni. Tehát ugye ez a klasszikus recept. Nyilván ez egyébként sehol sem működik ennyire egyszerűen. Ezt azért jelentősen megzavarja, hogy ő kerül a hírek középpontjába. Ugyanakkor azért nem gondolnám, hogy a saját hívei annyira ki fognak ábrándulni belőle ezek miatt a kijelentések miatt. Nyilván nem láttam még erről mérést, meg annyira friss a dolog, hogy ez még nehéz pontosan megmondani, de hogy azért azt a kérdést kell feltenni, hogy miért szavaz a Tiszára az, aki most rászavazna a közleménykutatásunkban, vagy az EP választáson. És a válasz nyilvánvalóan az, hogy azért, mert abban lát esélyt Orbán Viktor leváltására. Azt gondolja, hogy ha a kormánytól és Orbántól meg akar szabadulni, akkor a Tisza az egyetlen olyan erő, ami erre képes lehet. Na most ez a képlet, ez egyáltalán nem változik. Attól még, hogy a hangfelvétel szerint Magyar Péter eléggé dehonestálóan beszél az EP képviselőjéről.
Tehát ez nem fogja befolyásolni azokat a választókat, akik amúgy Magyar Péter
nyilván választanák? Nyilván mindig óvatosan kell fogalmazni egy jelmzőnek, tehát el tudom képzelni, hogy lesz olyan, akit ez befolyásol, de nem hinném. Tehát ha valaki azért szavaz rá, mert ő benne látja az alternatívát, akkor egy hangfelvétel után is benne fogja látni az alternatívát, sőt, akár még erősítheti is ezt a képet, mert ugye a Fidesz őt próbálja levadászni. Innen is látszik, hogy őt tekinti főpolitikai ellenfelének. Tehát akkor tudnám elképzelni, hogy itt nagyobb erózió van, hogyha a Tiszán belül ez belharcokat okozna, és a nyilvánosság elé ezt kiteregetnék. Uh-huh. Tehát hogyha a nyilvánosság előtt üzengetnének egymásnak a Tisza politikusai, és az a képlet alakulna ki, hogy itt nem egységes a párt, és ők se tudják, hogy mit akarnak. Amíg csak ez egy hangfelvétel, és amíg csak itt tartunk, addig én nem számítok tömeges lemorzsódásra, de ez egy spekuláció a részemről, mert adatok még nem állnak rendelkezésre.
Egyébként magáról a formáról, a módszerről mit gondolsz? Mármint azokról, amit te is említettél, mert azért eddig talán nem szoktuk meg, hogy ennyire intenzíven és ilyen mértékben támadjanak egy ellenzéki politikus. Hát nyilván Magyar Péter ugye azt írta erre, hogy napok óta tudja, ugye, hogy illegálisan szerzett manipulált felvételekkel akarja majd az állampárt és a rogáni propaganda lejáratni. Teszik ezt azért, mert most először fordul elő, hogy egy ellenzéki pártnak valós esélye van arra, hogy elzavarja a maffia kormányt, ugye ő ezzel magyarázta ezt az egészet. Azért kérdezem ezt, hogy ez a forma, ez a módszer, ez az intenzitás, amivel most a Fidesz kommunikál, ebből mire
a lehet intenzitás mondani? Az szerintem, vagy hogy mondjam, meglepne, hogyha visszaesne. Tehát azért láttunk már jó néhány kormányzati lejárató kampányt.
Ahhoz általában képest ezt milyennek találod?
Még ahhoz képest is erőteljesnek, de nem szokták azt a következtetést levonni, hogy ezek kontraproduktívok, hogy akkor inkább hagyjuk békén. Tehát azok az ellenzéki politikusok, akik ellen a lejárató kampány megszűnik, azok általában ezt annak köszönhetik, hogy a jelentőségük csökken, vagy az a fenyegetés, amit ők képviselnek, az csökken. Tehát általában, amíg egy ellenzéki politikusnak a csillaga viszonylag magasan van, addig az Origo címlapokon és a teljes kormányzati média címlapján ő elég gyakran szokott szerepelni. Szóval amíg ez a helyzet nem változik, addig biztos vagyok benne, hogy Magyar Péter is a címlapokon fog maradni, és neki, vagy akár a hozzá köthető, vagy egyébként, ugye Raskó György például mutatja, hogy hozzá egyébként csak elég nagy erőltetéssel köthető embereknek a félreérthető kijelentései, vagy annyira nem is félreérthető, de mégis szándékosan félreértett kijelentései okozzák majd ezeket, szóval hogy én arra számítok, hogy ez folytatódni fog. Ugye azért itt azt nagyon fontosan az eszközt kérdezted, hogy az nagyon részesen dokumentált a független sajtó, hogy a Pegasus nevű szoftverért mennyit fizetett a kormány, hogy rendelte meg, hogyan használta. Ezt egyébként Varga Juditnak a volt helyettese, a most előzetes letartóztatásban lévő Völner Pál engedélyezte. Azért ez egy picit más megvilágításba helyezi a dolgot. Tehát ennek a hírnek az ismeretében, nyilván ennek a hírnek egyébként a választóknak csak kevés része van ismeretében, de ha valaki ennek ismeretében van, akkor onnantól kezdve nem kell, hogy meglepődjön, hogy itt ilyen eszközök is vannak, vagy lesznek. Tehát
akkor arra lehet számítani, mert láthatóan, ugye most nem jóslásra akarra kérni félre ne és csak hogy láthatóan ez most benne marad itt a közéletünkben, tehát hogy ezek várhatóan folytatódhatnak talán. Egyébként azt írta ezzel kapcsolatban Magyar Péter, és ez is érdekes, hogy elnézést kérek a magyar emberektől, hogy ilyen szintre süllyedt a magyar politika, és ezekkel a manipulált ocsmányságokat kell hallgatnunk. És azért hoztam ezt csak ide, hogy ezek szerint erre lehet számítani. Valami miatt nyilván a Fidesz számára ez, hogy ezt a formát választotta, vagy ezt a módszert, ez is talán beszédes lehet. Ugye téma is volt a kormányinfón, és Gulyás Gergelytől is folyamatosan kérdezték a titkosszolgálatokkal kapcsolatban, ugye ő pedig tagadta, hogy az Orbán kormány soha nem alkalmazott titkosszolgálatokat, politikai ellenfelek lehallgatása, lejártása, stb. Ezért reagáltam erre. Igen.
Tehát, hogy ez dokumentált, hogy ez nem volt igaz. Ez az állítás. Nyilván, hogyha majd Magyar Péter élő interjúban egy nyelvbotlást tesz, akkor majd azt fogják támadni, és akkor nem kell hangfelvétel. Majd, ha megnevezi a jelöltjeit, akkor azoknak fognak utána nézni. Nem akarok ötletet adni egyik oldalnak sem, nem minném egyébként, hogy bárki rászorulna erre. Csak azt akarom mondani, hogy ez az, hogy a kormány állami erőforrásokat is igénybe vesz politikai ellenfelei lejáratására, ebben semmi új nincs. Hadd mondjak egy példát, ami volt korábban. Amikor Karácsony Gergely főpolgármesterként a pedagógusokat gyors tesztelni akarta a COVID-járvány alatt, akkor a most már Müller Cecília alá tartozó egészségügyi hatóság közölte, hogy nem úgy fogalmazott, hogy a főpolgármester megőrült, de azt mondta, hogy ez rendkívül szakmaiatlan, a gyors teszt rendkívül megbízhatatlan. Majd körülbelül egy hétre rá Orbán Viktor bejelentette, hogy az egész országban ugyanezzel a módszerrel fogják a pedagógusokat tesztelni, és onnantól kezdve a NEAK, szerintem most nem vagyok már biztos, hogy most is így hívják, minden korábbi kifogását megszüntette, és semmilyen kivetnivalót nem talált a gyors tesztben, amit saját maga egy héttel korábban. És nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy ezek a szereplők egyébként annyira szeretnének beszállni a politikai meccsekbe, hanem arról van szó, hogy a kormány minden rendelkezésre álló erőforrást bevet, az adófizetők pénzét, az általa befolyásolt vagy irányított intézményeknek a erejét, úgyhogy szerintem minél rosszabbul áll a kormány a közleménykutatásokban, annál intenzívabb lesz.
Van még egy eszköz, és ebben is nagyon kíváncsiak a véleményedre, mert a Fidesz is tulajdonképpen országjárásban van, vagy országjárásba kezdett, és Magyar Péter is éppen pénteken, ugye pont pénteken vesszük fel ezt az adást, azért is tudom ezt idehozni, jelentette be, hogy a Tisza párt is országjárásra indul. És ezt azért kérdezem így, tulajdonképpen kampány szempontból, mert megszokhattuk, hogy általában országjárás mindig közvetlenül a kampány előtt szokott lenni, akkor járják körbe ugye a különböző politikusok az országot, és most zajlik a Fidesz is, és hogy akkor a Tisza párt is. Ráadásul tél környékén vagyunk, hideg van, tehát arra gondolok csak, hogy a körülmények sem mondjuk a legideálisabbak erre. Szóval hogy látod, hogy ez most hogy jön, vagy miért jön?
Ez egy kommunikációs pótcselekvés alapvetően. Egyszer a miniszterelnök nagyon frappánsan reagált valamelyik ellenzéki politikusra, amikor mondta, hogy ő országot jár. Azt mondta, hogy nekünk nem kell járni az országot, mert mi benne élünk. És ez szerintem egy nagyon frappáns kijelentés volt, és alapvetően ugye a kormánynak a 106 választókerületből talán 89-ben, de jó sokban van megválasztott egyéni országgyűlési képviselője, de ahol nem az ő embere nyert, ott is van olyan ember, aki a választókerületért felel. Tehát az, hogy az emberek problémáit megismerjék, az, hogy a saját megoldási javaslataikat kommunikálják az embereknek, ehhez nem kell országot járni, rengeteg eszköze van erre a Fidesznek, és országot járni egyébként anélkül is lehet, hogy bejelenti, hogy országot jár, tehát hogy én azt látom, hogy van egy inkább belső, belülről jövő kényszer, hogy a Fidesznek a tagjai, hívei, aktivistái szeretnék hallani, hogy mi a megoldás a Magyar Péter fenyegetettségre. Uh-huh. Arra a fenyegetettségre, amit ő jelent, bocsánat. Uh-huh. És erre kell valamit mondani, és az egyik mondás az, hogy a gazdaságot beindítjuk, és fantasztikus évünk lesz, és erősödni fog a gazdaság, ami által elégedettebbek lesznek az állampolgárok. A másik mondás az, hogy még magasabb sebességi fokozatra kapcsolunk, és sokkal többet fogunk közvetlenül is érintkezni a választópolgárokkal, de ezt a múltban is megtették meg, ezek olyan dolgok, amiket nem kell mondani, vagy hogy mondjam, ez így...
Igen, meg az időzítés tehát, hogy ez is érdekes.
Kicsit, amit, hogy egy futó azt nyilatkozná, hogy ő majd most nagyon, nagyon erősen fog futni, és nagyon gyorsan próbál megfutni a futóversenyen. Tehát, hogy nem érzem annyira a hírértéket a bejelentés mögött.
Na jó, hát akkor majd meglátjuk, meg azért is hoztam ide, már mondom, a Tisza párt részéről is bejelentették, hogy ők is országjárásra indulnak, és azért tűnt föl csak...
Ugyanezt tudom elmondani arra is.
Oké, még egy dolog van a Fidesszel kapcsolatban, amit sokan felvetettek, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt Szájer Józsefnek a visszatérése, hogy ez hogy jön most ebbe az egész képbe, kegyelmi botrány után vagyunk tulajdonképpen, tehát sok-sok minden kapcsolódik, ugye itt a Schmidt-Mária felkérésére egy ilyen szellemi hátországot jelent. Egyébként éppen Szabad Európa néven indítja ezt az intézetet, és ennek lesz a szakértője, és itt fog cikkeket írni, és tulajdonképpen hát itt fog, ugye azt mondták, hogy nem politikai tevékenységet fog folytatni, de segíti a Fidesznek a munkáját. Szóval hogy lehet őt ebben a helyzetben visszahozni? Hogy látod?
Kíváncsi lennék, hogy a kormány mit szólt volna, hogyha ti jelentitek be, hogy Szájer József mostantól
neked. Az is egy másik helyzetet volna, igen.
Igen, nagyon érdekes, ezen sokat gondolkoztam, hogy ez vajon miért történik, kinek jó, hogy jó. Az egyik megállapítás az, hogy Szájer egyébként egy nagyon fontos láncszem volt a Fidesz képezetében a botránya előtt. Tehát ő egy nagyon fontos európai politikus volt, kiváló kapcsolatrendszerrel.
Na oké, de azért az a botrány elég extrém volt.
Hogyne, és azután a botrány után nem tehették meg, hogy ne vonuljon vissza. De hogy érdekes, hogy és egyébként nem csak ő, hanem vannak annak jelei is, hogy Varga Judit is egyre többször feltűnik a hírekben. Borkai mondjuk a Fidesz akarata ellenére tért vissza, de ezek a visszatérések, mintha egyre gyakoribbak lennének. Novák Katalin is egyesületet alapított. Szóval nyilván, hogyha csak a közvélemény szempontjából néznék, akkor azt mondanánk, hogy ezek nem okos lépések, mert ezek az emberek nagyon népszerűtlenek lettek, okos volt meg elengedni a kezüket, De nyilván egy politikusnak jóval több szempontot kell mérlegelni.
Na jó, de mit lehetnek ezek a szempontok? Ugye, hogy tegyük már hozzá, hogy Orbán Viktor akkor, amikor a Szájer ügy volt, akkor ugye azt mondta, mármint a visszavonulás után, hogy ez a leghelyesebb, amit Szájer hozhatott, mert amit tett, politikai közösségünk értékrendjében nem fér bele. Mondta ezt akkor Orbán Viktor. Akkor ez most hogy?
Világos, de szerintem ugye Szájer József jó barátja volt nagyon sok fideszes politikusnak, valószínűleg a miniszterelnöknek is, ha bár ennyire nem vagyok kremlinológus, de hogy a közösség tagjai részére szinte van egy üzenetértéke annak, hogy még a legkínosabb és legvállalhatatlanabb ügyek után sem engedjük el teljesen a kezét az adott politikusnak, hogyha ő hűséges a miniszterelnökhöz és nem fordul vele szembe, akkor is gondoskodunk róla. Nyilván vállalhatatlan lett volna, hogy nem tudom, 2 hónap után tér vissza, miután kijelentette. Mostán már eltelt annyi idő, hogy visszatérhet. És ugye, hogy nem magánakcióról van szó, az is bizonyítja, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy na végre. illetve Havasi Bertrand, de hát az olyan, mintha miniszterelnök mondta volna. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ennek belülre van egy üzenetértéke, hogy mi egy összetartó csapat vagyunk, és hogyha hűséges maradsz a miniszterelnökhöz, akkor ő gondoskodni fog rólad. Uh-huh. És hogyha nem leszel hűséges, mint ahogy Simonka György, vagy esetleg Lázár János, akkor vagy célkeresztbe kerülsz, vagy olyan hálátlan feladatot fogsz kapni, mint amit Lázár János kapott a vasúttal.
Jaj, de jó, hogy hoztad, Lázár János, esküszöm, éppen ide a papírjaimhoz ide fordítottam, mert pont ezzel akartam volna folytatni, és picit a fővárosra rákanyarodni innen, és akkor ez így egy jó átfedés, mert hogy Lázár János most azzal keltett feltűnést, ugye 444 kérdezte, és úgy fogalmazott nekik, hogy Vitézi Dávid 2023-ban már bejelentkezett a Fidesznél, hogy támogassák főpolgármester jelölti kampányát. Vitézi rögtön reagált erre, szerinte Lázár minden alap nélkül hazugságokat állít, csak bosszút akar állni, mert az egész ország közvélemény előtt rámutattam, írja Vitézi, hogy teljes csődöt mondott a Magyar Vasút irányításában. Szóval elkezdődött egy ilyen furcsa helyzet, és kérdezték egyébként a Kormányinfón erről Gulyás Gergelyt, nem tudom, láttad-e azt a jelenetet, nagyon érdekes volt. Úgy válaszolt erre Gulyás Gergely, hogy milyen évszámot említett, visszakérdezett az újságírótól, majd azt mondta, hogy ez az egész, ez a 2023 nem is stimmel, mert hogy ez az egész, amit ő olvasott a sajtóban, az 2013 volt, és hogy ezt utána a Vitályos Eszter is megerősített, hogy igen, 2013 szerepelt a sajtóban, és aztán kérdött, hogy nem, hát 2023-ról van szó. Szóval ilyen nagyon furcsa helyzet volt, és aztán azt mondta Gulyás Gergely, hogyha az a kérdés, hogy jelentkezett a Vitézi Dávid főpolgármester jelöltnek a Fidesznél, akkor az a válaszom, hogy nem, mondta Gulyás Gergely. Szóval, ha már Lázár János meg ez az egész helyzet, hogy látod, mi ez az egész most?
Több dolog is.
Szempontja van, igen.
Az egyik egyébként, hogy Gulyás Gergely azt is mondta, hogy de ha az a kérdés, hogy a Fideszhez köthető el Vitézi Dávid, akkor persze.
Akkor igen.
És azért ez egy fontos állítás. Az egyik, hogy tényleg szokatlan, hogy két olyan politikus, akit a Fidesz támogatott, vagy támogat a közelmúltban, vagy a jelenben, azok ennyire nyíltan egymásnak esnek, ez szokatlan. De azért az, hogy a Fideszen belüli, tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy vannak rivalizációk, törésvonalak a Fideszen belül, ezek a nyilvánosság előtt általában rejtve maradnak, de nem mindig. Különösen egyébként Lázár János az, aki ezeket nem mindig. Volt, hogy Rogán Antallal volt rivalizálása, volt Rogán és Pintér közötti, ugye a titkosszolgatók kapcsán féltékenységről, vagy rivalizálásról is lehetett. Tehát ilyenek mindig vannak. Ez érdekes, hogy ezt valószínűleg engedik ezeknek a szereplőknek, hogy ez ennyire kikerüljön a nyilvánosság elé.
Már hogy Lázárnak ezt megengedték, igen. Hogy ezt elmondhassa, vagy kimondhassa? Vagy...
Igen, azt nem állítom, hogy Orbán kifejezetten örül neki, hogy a Lázár és a Vitézi között egy ilyen van, de legalábbis a támogatott, tiltott, tűrt hármason belül, ez legalábbis a tűrt kategóriában van. Tehát ha ez nem lenne a tűrt kategóriában, akkor ezt Lázár így nem folytathatná, hogy ilyen nyíltan beleszáll Vitézibe. És Vitézi egyébként Lázárnak a kritizálását már a kampány előtt, vagy a kampány alatt is folytatta, és utána a Fidesz ennek tudatába lépett vissza a javára. Szóval, hogy, és egyébként azért arra ügyelnek a szereplők, hogy egymást kritizálják, és például a miniszterelnököt nem bírálják. Tehát azért egy bizonyos vonalat nem lépnek át, és ez szerintem úgy ítélték meg, hogy azért ez így belefér a rendszerbe.
Igen, csak ugye az előbb említetted, hogy próbálnak, mondjuk Szájer József kapcsán próbálnak egységet mutatni, tehát hogy aki abba a közösségbe
tartozik. Inkább úgy mondom, hogy szolidaritást.
Vagy szolidaritást. Ehhez képest ez pont ellentmond ennek, mert hogy itt meg az látszik, hogy nagyon is ellentétek igen, vannak igen. A közösségben.
Mindenképp egy érdekes anomália, tehát mindenképp szokatlan, vagy vizsgálódásra érdemes ez a párharc. Nyilván azért Vitézi és Lázár esetében is a korrektség azt mondja, mert hogy azért egyik sem egy bábú, akit olyan könnyen tud kezelni, akár a miniszterelnök is, hogy amit mond, azt ők gond nélkül úgy, ahogy azt kéri, azt átveszik. Tehát mindkettő nagyon önérzetes.
Határozott egyéniség, mondhatjuk talán.
Igen, nem tudom, mi a jó szó, de hogy nyilván szuverén politikusok jelentős részben, és ebből is származhat, hogy, lehet, hogy inkább úgy döntöttek, hogy jó, akkor ezt jobb megtűrni, amíg ez egy bizonyos szintet nem lép át. A másik meg, hogy amit én nagyon furcsálok, és ugye ez Sárdi Antal kijelentései kapcsán került elő, hogy minthogyha a sajtó is bizonyítékra várna annak kapcsán, hogy Vitézi Dávid a Fideszhez köthető, miközben ugye ezt Gulyás Gergely ismerte el a legutóbbi kormányinfón.
Igen, de azért a Csárdi Antaláról beszélt, hogy itt a kampányát is segítettek meg.
Igen, bizonyítékok van, igen. Meg hogy egyeztetett Ungár Péter Rogán Antallal, de hogy tulajdonképpen, ha visszalépett a Fidesz, akkor nem mindegy, hogy egyeztetette. Lehet, hogy egyeztetés nélkül, lehet, hogy egy teremben voltak, lehet, hogy telefonon beszéltek, lehet, hogy közvetítőn keresztül, lehet, hogy nem beszéltek. Lehet, hogy korábban beszélték meg, de tulajdonképpen nem mindegy, hogy hogyan beszélték meg. Én szerintem a végeredmény számít. A Fidesz nem lép vissza akárkinek a javára. Nem támogat olyan politikust, akivel valamilyen alapvető nexusa nincsen, akivel valamilyen alapvető értékközössége nincsen. És az, hogy a Fidesz Vitézi Dávidot látványosan, Lázár János leszámítva, látványosan nem támadta a kampány során. Volt, hogy negligálta, de Szentkirály Alexandra...
A javára lépett vissza.
Egyrészt a javára lépett vissza, másrészt amíg nem lépett vissza, addig sem saját magát építette, hanem Karácsony Gergely támadta, így a ráköltött pénz nem tekinthető kidobott pénznek, mert az Karácsony ellenes érzéseket volt hivatott erősíteni, és az a Vitézinek is jól jött. Tehát azt akarom mondani, hogy amikor... És ugye itt az újraszámlás alatt is volt együttműködés, a Fidesz delegáltak... jártak el úgy, ahogy Vitézi Dávid érdekei azt megkívánták. Ahogy László Róbert kollégám kimutatta, már a választási rendszernek a módosítása is Vitézi Dávid érdekeinek megfelelően alakult. Tehát ezt most lehetne sorolni a érdekegyezéseket, tehát hogy szerintem miután ez megtörtént, én nem értem, hogy itt utána még milyen bizonyítékra vár bárki is, vagy mit kell itt még bizonyítani. Tehát ebben a helyzetben ez egészen nyilvánvaló lett abban a pillanatban, hogy ő visszalépett. Tehát nem teljesen értem a sajtó részéről sem ezt a hozzáállást.
Még egy utolsó dolog, és arra nagyon szeretnék még, hogy beszéljünk, ehhez kapcsolódik Vitézihez, Karácsonyhoz, Lázár Jánoshoz, ez a fővárosnak a mozgása, a helyzete is, hogy ez mit jelenthet akár a kampányban, mert hogy ha már itt pénzről beszéltünk, ugye azt lehet látni, hogy a 2025-ös tervekről erről ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott Karácsony Gergely, hogy ez felér egy padlássöpréssel, mert hogy a kormány jövőre a fővárostól 440 milliárd forintot fog még elvenni a költségvetéséből, és hogy nagyon-nagyon, ugye itt hát nem is akarom már részleteket újra sorolni, a szolidaritási hozzájárulás, tehát hogy ezek is 90 milliárd forintra tetézi, hogy versenyképes járások program további 15 milliárd forintot vonnak el Budapestről, tehát sok-sok olyan tétel van, ami növeli az elvonásokat, és hogy azt mondta a Karácsony, hogy legnagyobb vesztes megint Budapest lesz, és hogy most már az is elképzelhető, hogy esetleg a fővárosiak is megérzik ezt a helyzetet. Járatritkítás sokról lehetett hallani, a világítás hamarabb lekapcsolás felkapcsolásáról, szóval sok-sok minden van. Hogy látod, hogy ez hogy fog hatni, vagy mi lehet itt a hátterében? Nyilván kampány persze, mi más, de...
Világos. Ugye olyan szempontból nem új a helyzet, hogy a fővárosiak eddig is nagyon érezték, hogy nagyon forrásszűke van a fővárosi önkormányzatnál. Olyan nagy forrásigényű fejlesztésekre nem került sor.
Hát Lázár Jánost érdemes itt emlegetni, ugye a Kiópár beruházás le is állított Budapesten.
Igen, de ugye azok kormányzati beruházások voltak, de ugye a fővárosi önkormányzat nem tud önmagától egy új metróvonalat építeni, vagy egy új hidat. Tehát ez fel sem merül. Tehát itt olyan szűkös a költségvetése. Nyilván a biciklisávokat fel tudja festeni, mert az jóval kevesebbe kerül, de tényleg már eddig is nagyon nagyrészt szimbolikus politizálássá szűkítették a mozgásterét a fővárosi önkormányzatnak, és ez
még... folytatódni fog?
Hát most ez alapján a hír alapján úgy tűnik, de azért eddig mindig az volt, hogy amikor már nagyon, nagyon kellett, akkor mégis csak lett valamilyen megállapodás, tehát hogy azért szerintem az a kormánynak se érdekel, hogy itt már a világításon kelljen spórolni, tehát Azért most nyilván, ha valaki végtelenül cinikus, még akkor elkezdhet úgy érvelni, hogy de hát a budapesti választókerületeket már úgyis elveszíti a Fidesz, akkor már nem mindegy. Én szerintem nem mindegy. Tehát szerintem vidéken sem mutat jól, hogyha a főváros nincs pénz kivilágítani. És persze erre lehet mondani, hogy a kormány majd a média gépezetével Karácsony Gergely nyakába varja az egészet. Nem hinném. És egyébként az utóbbi hónapokban nekem úgy tűnik, hogy most már nem Karácsony Gergely a fő kommunikációs céltáblája kormánynak, most már nem az a prioritás, hogy Karácsony Gergelyt nehéz helyzetbe hozzák, ő most sokkal kisebb fenyegetést jelent a kormányra, mint Magyar Péter. Tehát azért én nagyon remélem, hogy mint budapesti is, mint Budapesten élő választópolgár, de mint elemző is, hogy idáig nem fog fajulni a helyzet. Tehát fenyegetés már sokszor volt, de aztán azért az utolsó pillanatban mindig sikerült forrás keríteni.
Igen, csak ugye azt látni, Szent Király Alexandrát emlegetve, hogy ugye ő tárgyal a kormánnyal a különböző budapesti beruházások ügyében, tárgyal arról, hogy hogyan lehet megoldani a helyzetet. Tehát úgy tűnik, mintha a Fidesz valahogy ezt az irányt próbál erősíteni, hogy hát itt van Szent Király Alexandra, aki tud tárgyalni a kormánnyal, tud pénzt szerezni, meg tudja oldani ezeket a problémákat. Mi Karácsony Gergely nem.
Igen, a Fidesz elkövette azt a hibát, hogy nem épített Budapest politikust nagyon sok ideig, tehát ugye 2019-ig nyilván Tarlós István volt a Fidesz Budapest politikusa, és az ő karaktere kiválóan fel lett építve, de 2019 után nagyon nehéz lett volna megmondani. Azért Láng Zsolt iránti minden tiszteltem mellett, azért valószínűleg ezt ő se gondolta komolyan, hogy ő lenne a Fidesz Budapest politikusa, és azért tartott ilyen hosszú ideig a főpolgármesteri casting a Fideszen belül, mert senki nem volt felépítve. És most rájöttek arra, hogy akár mennyire is nehéz terep nekik Budapest, ez azért tarthatatlan, úgyhogy Szent Király Alexandra.
Tehát őt építik akkor ilyen értelemben, vagy tovább építik.
Igen, ez egészen nyilvánvaló. Illetve azt nagyon érdekes ezt megnézni, hogy a Vitézi Fidesz nexus hogyan alakul. Ugye az, hogy amit én is mondtam korábban, de mondom, nem kell az én nyakamba varni a kijelentés, meg Gulyás Gergely is mondta, hogy ő a Fideszhez köthető, az nem jelenti azt, hogy az örökké valóságig ez így fog lenni, ez azért lehet, hogy változni fog. Az látszik, hogy Vitézi most a Tiszában keresi a szövetségest, és a kétfarkú kutyapártban.
A Tiszában keresi a szövetségest?
Igen. Én úgy vettem észre a találkozásokból, meg egyébként a matematikából is, tehát ugye a Tiszának van 10 képviselője, akik nélkül itt nagyon nehezen alakítható ki többség, mert azért az, hogy a Karácsony, DK, Párbeszéd, Blokk és a Fidesz együtt szavazzon meg dolgokat a Tisza megkerülésével, az hát eléggé ellentmondana a saját szavazóik elvárásainak. Tehát ebből az következik, hogy a Tisza nélkül itt nagyon nehéz többséget teremteni a közgyűlésbe, és ezt Vitézi Dávid szerintem nem volt nehéz. Most mondjam, hogy kiválóan felismerte, de elég üres dicséret lenne. Uh-huh. Szóval, hogy én ezért ezt azt veszem észre, ő amikor bejelentette Magyar Péter, hogy egy gyaloghidat terveznek, akkor egyből felkarolta az ötletet. Nagyon, tehát abszolút nem tesz kritikus megjegyzést a Tiszával szemben, ami egyébként Karácsony Gergelyről nem mondható el, ő sokkal kritikusabb a Tisza fővárosi képviselővel szemben a nyilvánosság előtt, mint Vitézi. Úgyhogy én látok egy ilyen mozgást, hogy ezt keresi, de hogy ez mennyire csak néhány szavazásnak szól, vagy mennyire arról szól, hogy majd akkor következő választáson más konstellációban fognak indulni, ezt azért még nagyon korai eldönteni.
Igen, és most a tényleg a legutolsó, csak ehhez kapcsolódik, és nem bírom meg, hogy ne kérdezzem meg, hogy ez az egész főpolgármester helyettesdi és Vitézi szerepe ebben az ügyben, hogy ez mennyire illik ebbe bele, amit az előbb említettél, úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban a Karácsony Gergely 444-nek, hogy Vitézi nem lesz főpolgármester helyettes, ugyanis a Fidesz nem szavaz meg senkit, a Tisza nem szavazza meg Kis Ambrust, mármint ugye, aki az ő helyettese volt, a többiek nem szavazzák meg Vitézi Dávidot, innentől kezdve helyettes nélkül működünk, ugye ez egy ilyen, így körbeért ez a történet, és Karácsony azt is mondta, hogy szerinte a Tisza frakció, mint a Fideszen kívüli világ legnagyobb frakciója, valójában 2026-os országos politika felől nézi a fővárosi politikát. Szóval, hogy itt azért eléggé összekuszálódnak a szálak ilyen szempontból.
Igen, hát először is ugye ez, lehet mondani, hogy demokráciában ez a természetes, meg így akarták a budapesti választópolgárok, de azért tegyük hozzá, hogy a választási rendszert a Fidesz módosította. Tudom, hogy a Mi Hazánk nyújtotta be, de Nagyon naívnak kell lenni, hogy az ember azt higgye, hogy ez tényleg a Mi Hazánk akarata volt, és nem a Fideszé. Tehát, hogy a Fidesz akart egy ilyen helyzetet előidézni, amiben fragmentált és egymással nagyon korlátozottan koalícióképes erők vannak, hogy ne legyen Karácsony Gergelynek többsége, és ez sikerült is. Ez az első megjegyzés. A másik, hogy a kormányhivatal majd ki fog nevezni egy helyettest valószínűleg, de ugye Karácsony Gergely nagyon jól tudja, gondolom, hogy sokkal inkább érdeke neki az, hogy a nyakára ültessenek valaki, hogy a Vitézi úgy kerüljön oda, hogy a nyakára ültetik. Egyébként Vitézi ezt közölte is, hogy ebből viszont nincs benne, mert nyilván ugye ez egy újabb bizonyítéka lenne a Fideszhez kötődésének. Míg hogyha Karácsony Gergely önként nevezi ki, akkor ugye egyrészt onnantól kezdve nehezen tudja kritizálni Vitézit, hiszen ő nevezte ki, tehát akkor ez a saját magát is kritizálná. Másrészt már Vitézi eddig is nagyon felemelkedett, és gyakorlatilag egy árnyék főpolgármesterként működik, abban az értelemben, hogy az ő kijelentései Karácsony Gergelyével szinte megegyező sajtónyilvánosságot kapnak. Nem ugyanúgy, de kicsit ugye Magyar Péter kijelentései is azért olyan érdekesek a sajtó számára, mert teljesen reális esélye van annak, hogy a kormányváltásban ő lesz a ellenzék vezetője. Míg a Vitézi esetében, mivel néhány száz szavazattal kapott ki, ezért nyilván teljesen reális esélye van annak, hogy ő lesz a következő főpolgármester. Tehát egy ilyen szempontból a politikai ősellenség, vagy főellenség Orbán Viktor számára Magyar Péter, Karácsony Gergely számára Vitézi Dávid. Ebben nagyon nem fér bele az, hogy beemelje saját maga mellé, és még további lehetőséget adjon neki. Még tovább emelje az ő jelentőségét.
Fú, hát azt hiszem, hogy eléggé sikerült kielemezni, mert körbeértünk most a jelenlegi helyzettel, és hát ha már itt a szélcsendet kezdtük, ugye erről beszélt Orbán Viktor, hogy szélcsendben vagyunk, hát nem gondolom, hogy szélcsend van a magyar politikában, nagyon is zajlik az élet, de szerintem most így itt tartunk, aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm a meghívást.
Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt most a címlap, ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!